Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának első fejezetében, a 67. verstől a következőképpen. János apja, Zakariás betelt Szentlélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából. Amint kijelentette azt szent prófétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izraelben. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hányszor, de hányszor hallottam azt a keserű sóhajt, hogy meglátogatott engem az Isten, vagy abban a formában, hogy rajtam tartja az Isten az ő kezét. Ilyenkor általában valami tragédiáról volt szó, és az, aki így keserűen felsóhajtott, akkor kifejezésre juttatta, hogy Isten küldte a csapást, Isten küldte a tragédiát, bezzeg, hogyha nem figyelne annyira oda rám, akkor nem érnének ezek a bajok, mert akire az Isten nem figyel oda annyira, ugyannak jobban megy a dolga. Azt is szoktuk mondani, hogy néha úgy tűnik, mintha a hitetleneknek, az istenteleneknek jobban menne a dolga ebben a földi életben. És néha bizony elfog bennünket a keserűség, hogy talán jobb lenne, ha kicsit az Isten megfeledkezne rólunk, és nem szólna bele az életünkbe. Meglátogatott engem az Isten, rajtam tartja az ő kezét. Milyen elképzelés van emögött? Milyen hit van úgymond emögött? Ugye ilyenkor, amikor ez a keserűség gyökeret ver a szívünkbe, akkor valami olyasmit feltételezünk az Istenről, hogy ő egy szigorú, büntető valaki, aki úgy messziről szemléli az életünket, és hogyha valami nem tetszik neki, akkor bezzeg beleszól és ad valami csapást. Ugye tanultuk annak idején, hogy volt ez az irányzat, Voltaire volt az egyik nagy képviselője, a deizmus. Ezen a filozófián alapszik a Ember tragédiája című mű is, hogy az alkotó pihen, mennek a dolgok maguktól is, aztán néha meg beleszól, és akkor meg az nem jó nekünk, hogyha beleszól. De ez az elképzelés nem a Biblia szerinti elképzelés az Istenről. Úgy általában megvan ez a gondolkodás az emberekben, hogy az Isten egy szigorú, egy elvárásokat támasztó Isten, aztán tudjuk azt, hogy az iszlám vallásban meg különösen, ez van nagyon felerősödve, felerősítve, hogy az Istennek elvárásai vannak, az Istentől félni kell, az Istentől rettegni kell, próbáljunk feltűnésmentesen élni ezt a földi életünket, hogy lehetőleg ne figyeljen fel ránk, és ne bocsásson ránk csapásokat. De ez nem a bibliai istenkép. Ez nem az az elképzelés, ahogy Isten önmagát kijelenti a proféták által, ahogy önmagát kijelenti Jézus Krisztus által, ahogy az Istenről beszél a Szentírás, az valami egész más. Hiszen Zakariás hogy tesz bizonyságot? Szóval áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Szóval hála Istennek, hogy meglátogatott bennünket az Isten. Hála Istennek, hogy nem feledkezett el rólunk. Milyen jó, hogy nem csak messziről néz bennünket, hanem meglátogatott minket. Gondja van ránk. És ez Zakariás, akinek egy helyes elképzelése volt arról, hogy milyen az Isten, mert ő az Isten igéjén tájékozódott, nem emberi filozófiákon, nem emberi elképzeléseken tájékozódott, hanem ő ismerte a Szentírást, ugye az Ószövetségnek jó ismerője volt, és ő azon tájékozódott, hogy Isten önmagáról mit jelent ki, illetve az Istenben hívő emberek, az Istent jól ismerő emberek mit írnak le ő róla. Nem az, hogy akik a Szentírást nem ismerik, akik Istent nem ismerek, azoknak milyen homályos elképzeléseik vannak, hogy az élet dolgaiból milyen következtetésre jutnak, hogy bölcselkednek magukból, hogy filozofálgatnak. Nem. Ő az igén tájékozódik, a prófétákon tájékozódik, hiszen ebben, amit ő itt elmond, éneknek nevezzük ezt, Zakariás énekének, Benediktus, az áldás éneke, prófétákat idéz közben. Tehát ismeri az Ószövetségi Szentírást. Napi tápláléka volt az Isten igéje. És ő abból indul ki, azon tájékozódik, hogy Isten látogatása az valami jót jelent. Isten látogatása megváltást jelent, szabadítást jelent, szabadítást az ellenségtől, szabadítást a félelemtől. Az Isten látogatása szentségre jutást jelent. Az Isten látogatása az igazság győzelmét jelenti. A világosságban járás lehetőségét jelenti. Az Isten látogatása a bűnbocsánatot jelenti. Hogy azért van esélyünk a bűnöktől való szabadulásra, azért van lehetőségünk bűnbocsánatot nyerni, mert ő meglátogatott bennünket. Az Isten látogatása az üdvösség ismeretét jelenti, a békességet jelenti. Kedves testvérek, összecseng ez azzal, amit ugye az angyal mond Józsefnek álmában. Amikor József nagy elhatározás előtt áll, hogy hát úgy látszik, Mária rossz nő, szakítani kell vele, de ő egy istenfélő ember, és nem akar bajt Máriának, nem akarja megszégyeníteni, nem akarja azt, hogy a szigorú törvények szerint megkövezzék a hűtlenség miatt. Majd titokban szépen minden tervezgeti az ő kis megoldását, de valami szelíd megoldáson gondolkozik, de az Isten gondoskodik arról, hogy József megtudja az igazat, és megnyugodjon, és békességet nyerjen a szívébe. És megjelenik neki álmában az angyal, és elmondja neki is ugyanazt, mint Máriának annak idején, hogy ez a Szentlélektől van. Ez az Isten terve szerint van, ez a gyermek. Ebben a gyermekben maga az Isten fog testet ölteni és megszületni, és József, téged választott ki az Isten, hogy ezt a gyermeket is tápold, amíg szüksége van rá. Neveld fel, gondoskodj róla, amíg szüksége van rá, mert most nagy dolog készülődik. ugye nevezd a nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az ő népét bűneiből, és aztán hogy folytatja, az angyal is idézi Ézsaiás prófétát, hogy íme a szűz fogam méhében és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ez Jézusnak az egyik megnevezése, hogy velünk az Isten. Mert ahol ő van, ott maga az Isten van. Ez is egy kijelentése annak, hogy ő maga az Isten. Ő nem egy közönséges ember csupán. Ha ő velünk van, akkor velünk az Isten. Immánuel. Összecseng Zakariás proféciája ezzel a kijelentéssel, hogy meglátogatott bennünket az Isten. Eljött közénk az Isten. Meglátogatta már a népet előtte is, hiszen mikor szólt a prófétákhoz, amikor üzent a néphez, amikor a gondviselését kimutatta sokféleképpen, hát az is egy-egy meglátogatása az Istennek, és a mi életünkben is. Azért, amikor tudunk aratni, akkor tudunk szüretelni, azért az az Isten kegyelme, az az Isten szeretetének a jele, aki felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt, aki esőt ad igazaknak és hamisaknak, ahogy az Úr Jézus mondja, hát amikor valaki keserűen azt mondja, hogy szemrehányásként Isten felé, hogy hát meglátogatott engem az Isten ezzel és ezzel a csapással, hát azt is figyelembe kéne venni, ott mellette párhuzamba kellene állítani, hogy igen, így is meglátogat, de hányszor és hányszor meglátogatott az ő gondoskodásával, hogy ételt adott, hogy italt adott, hogy ruhát adott, hogy fűtött lakást adott, hogy szerető házastársat adott, hogy jó gyermekeket adott, hogy gondoskodó szülőket adott. Kinek mi? Én gondolom, mindenkinek az életében van olyan, ami jó dolog az Istentől. Azért nem csak csapásokat szenvedünk el a bűneink miatt, meg a világ romlottsága miatt, mert hogy a bűn által az egész világ egy romlott állapotban van, és ezért van minden rossz. Ugye ezt tudjuk jól, de azért nem csak csapások érnek bennünket. Azért megvan a napsütés, azért megvan az eső, azért megvannak a mindennapi örömök is a bánat mellett. A szomorúság mellett azért vannak örömérzéseink is. Amikor megszületik az a kisgyermek, amikor megszületik az a kisunoka vagy kisdédunoka, vagy amikor a gyermekünk, unokánk egy jó társat talál, vagy még sorolhatnám, a csapások mellett azért megvannak a jó dolgok is az életünkben. Ilyen módon is meglátogat bennünket az Isten nap mint nap, az ő gondoskodásával. De az a legfontosabb látogatása, amiről itt Zakariás is prófétál, hogy meglátogatta és megváltotta Isten az ő népét, a legfontosabb az, hogy eljött közénk emberként. Amikor arról beszélünk, hogy meglátogatott minket az Isten, akkor ez jusson eszünkbe, hogy testet öltött, az ige testté lett, emberré lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mi meg elhisszük, akik látták, elhisszük azoknak, hogy így volt. Az ige testté lett, az Isten meglátogatott bennünket, hogy megváltson bennünket. És ez a legfontosabb, velünk az Isten. Igen, Jézusban az Isten jött el közénk. Meglátogatott, de itt is maradt köztünk az ő szent lelke által. Ugye ezek a dolgok nagyon szorosan összefüggnek. A karácsony, a húsvét, a pünkösd, ugye három külön ünnepkör, de ez úgy együtt adja az igazságot. Ez szorosan összetartozik, hogy az Isten eljött emberként, és aztán kereszthalált halt, hogy megváltson, hogy a bűneinkért megfizessen, és aztán feltámadt, hogy legyőzze a halált, és aztán nem hagyott magunkra, hanem itt is maradt. Ő nem úgy jött meglátogatni, hogy aztán utána elköszön, és újra elmegy, és magunkra hagy, hanem köztünk maradt az ő szent lelke által, amiről a pünköst beszél. Zakariásnak és a kortársainak az volt a reménysége, amit itt a 71-es versben olvasunk, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Kétségtelen, hogy Zakariás és kortársai a külső ellenségre gondoltak elsősorban. A rómaiakra. Volt egy ilyen téves elképzelés, ami bennünk is ott van azért, valljuk be őszintén, hogy hát, hogyha szabadok vagyunk itt a rómaiaktól, és úgy jól mennek a dolgaink, hát akkor minden rendben van, akkor minden jó. És ebbe a hibába mi is beleesünk, amikor itt a Földön szeretnénk berendezkedni. Azt gondoljuk, hogy hát ha van minden, amire szükségünk van, anyagilag jól állunk, az egészségünk is jól van, meg a kapcsolataink is nagyjából rendben vannak, hát akkor minden rendben van. Hajlamosak vagyunk arra, hogy itt a Földön akarjunk berendezkedni, hogy egy ilyen földi mennyországot, egy földi paradicsomot akarjunk magunknak, és szeretünk elfeledkezni arról, hogy milyen rövid ez a földi élet, és hogy nem ide kellene berendezkednünk, hanem az örökké valóságra kellene készülnünk, mert Isten nem akar földi mennyországot. Ő ezt a földi életünket, ezt a néhány évtizedet arra adta, hogy felkészüljünk az örökké valóságra. És tulajdonképpen más értelme nem is nagyon van ennek a néhány esztendőnek, ennek a néhány évtizednek. Akkor nyer értelmet a földi életünk, hogyha arra használjuk, hogy fölkészüljünk ezáltal az örökké valóságra. Ugye Zakariás kortársainál is volt nagy csalódás, amikor 33 év múlva azzal szembesültek, hogy Jézus nem szabadítja meg őket a rómaiaktól, akkor nincs földi paradicsom, akkor minek jött ez a megváltó, akkor minek jött ez a messiás, akkor semmi hasznunk belőle. Nem kell olyan messiás, aki nem szabadít meg a rómaiaktól. Ilyenkor mindig eszembe jut az István a király rockoperából, amikor Koppány énekli, hogy nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsát. Ezt a sort nem tudom elfelejteni, hogy ebben mennyire kifejeződik a keresztény ellenesség, a Krisztus ellenesség. Nem kell nekünk bűnbocsánat. Itt a Földön adjon valami jót az Isten, aztán bűnbocsánat, meg örök élet, ezzel mi nem foglalkozunk. Így gondolták a zsidók is annak idején, hogy hát olyan messiás minek, aki nem hozza itt rendbe a földi dolgainkat. És most is, hogyha meghalljuk azt, hogy az ellenségeinktől megszabadít az Isten, hát talán a földi ellenségekre gondolunk? Akkor egy-egy emberre gondolunk, amikor az ellenségről van szó? És akkor most hadd ne mondjak neveket, hogy a jobb oldal kire gondol, és a bal oldal kire gondol, hogy ki az ellenség. Vagy egy-egy népre gondolunk, vagy egy-egy irányzatra. A kedves testvérek, legalább mi keresztények, akik hívő kereszténynek valljuk magunkat, legalább mi ne felejtsük már el, amit konfirmációra készülve olyan jól megtanultunk, hogy mi vagy ki a mi igazi ellenségünk. A bűn, a halál, a sátán, és Jézus ezektől szabadít meg, az igazi ellenségtől. Mert a földi ellenség tönkre teheti ezt a néhány évtizedünket itt a Földön. 40 esztendőt, 60 esztendőt, 80 esztendőt tönkre teheti. Egy rossz politikus, egy hamis irányzat, egy ilyen földi ellenség, hát igenis árthat nekünk. Azért emberek igazságtalanul börtönbe kerülhetnek, azért embereket igazságtalanul kivégezhetnek. Sokat beszélgetünk a gyerekeimmel mostanában a II. Világháborúról, mert nagyon foglalkoztatja őket, és akkor azok a hatalmas számok, hányan haltak meg egy-egy csatában. és hogy hány német katona, és hogy akik 1923-ban születtek, német férfiak, azok közül szinte senki nem maradt életbe a háború után. Szóval ilyen dolgok, úgy elolvasgatunk olyan dolgokat, ami nem annyira közismert a tények szempontjából, de így utána-utána nézünk és elbeszélgetünk róla. Hát igen. Nem is tudom, hogy minősítsem, hogy bizonyos embereknek a milyen gondolkodása, milyen tragédiákat, milyen fájdalmakat, milyen pusztulást okozott. Igen, igen. Ezek a földi ellenségek tudnak nekünk ártani. De csak erre a földi életre vonatkozóan. Erre a 40 esztendőre, erre a 60 esztendőre, erre a 80 esztendőre, vagy 90 esztendőre megrabolhatják az örömünket, a boldogságunkat, okozhatnak szenvedést, fájdalmakat, igazságtalanságokat. Ez vitathatatlan. És én nem is mondom azt, hogy ne törődjünk a földi dolgokkal. Én mindig azt mondom, hogy egy hívő kereszténynek van küldetése a világban ilyen téren is. Bárcsak minden politikus elkötelezett Jézus követő lenne. Nem úgy, hogy minek mondja magát az ember, aztán vagy igaz, vagy nem, hanem úgy a szó igazi értelmében, szíve mélyéből elkötelezett Jézus követő lenne. Hát másképp néznek ki ez a világ. Itt Magyarországon is, meg úgy összességében is. Bárcsak a hívő keresztények, az elkötelezett Jézus követők bátrabban megnyilvánulnának, szólnának, tennének dolgokat. Úgyhogy én nem mondom azt, hogy ne politizáljunk. Én azt mondom, igenis politizáljunk. Van küldetésünk erre a földi életre vonatkozóan is. De ne essünk át a ló túlsó oldalára. Ne úgy csináljuk a földi munkánkat, szolgálatunkat, hogy közben megfeledkezünk az örökké valóságról. Az nagyon szomorú, amikor valaki feladja azt a küldetését, hogy az evangéliumot hirdeti, azt mondja, hát semmi gyümölcse annak, hogy én hittanórákat tartottam, semmi gyümölcse annak, hogy istentiszteletet tartottam, hogy prédikáltam, hogy evangelizációkat tartottam, semmi eredménye, semmi gyümölcse, hát inkább elmegyek politikusnak, és akkor harcolok azért, hogy magasabb legyen a nyugdíj, és akkor annak legalább lesz valami értelme. De sok ilyen van. De szomorú ez. Szomorú ez, hogyha felcseréljük az Isten országának az építését, felcseréljük a földi dolgokra. Mert hogy mégis az első helyre azt kellene tenni, hogy építsük az Isten országát. Ez legyen az első a gondolkodásunkban, a szívünkben, hogy épüljön az Isten országa. Hogy mi magunk bejussunk oda, hogy a szeretteink bejussanak oda, és hogy aztán minél több ember bejusson oda. Ez kellene, hogy legyen az első helyen, és csak utána következzen az, hogy harcoljunk a jobb egészségügyért, meg harcoljunk a magasabb nyugdíjért, meg harcoljunk a jobb oktatási rendszerért. Lehet ezekért is harcolni, de ne cseréljük már fel a fontossági sorrendet. Mert Isten kárpótolni fog minden szenvedésért, ami ebben a földi életben ér bennünket. De ehhez az igazi ellenségtől kell megszabadulni. Hiába szabadulunk meg X-től, meg Y-tól, mint ellenségtől, vagy ettől az irányzattól, vagy attól az irányzattól, vagy bármelyik néptől, lehet, hogy kicsit jobb lesz ez a földi életünk, de mi lesz az örök életünkkel? Mi lesz az örök életünkkel? Az igazi ellenségtől kell megszabadulni, hogy a bűn ne választon el örökre Istentől. A bűntől kell megszabadulni. Mert egyedül azt tud elválasztani örökre az Istentől. Zakariás szerint János feladata is ez, hogy megtanítani azt, hogy egyedül az üdvösség számít, és az üdvösség egyedül bűnbocsánat által adatik. Üdvösség ugye egy nagyon régi magyar szó, a megváltást jelenti, a megtartatást jelenti. Üdvözülni azt jelenti, hogy megtartatni, megmenekülni valami nagyon rossztól. Megtartatni az Isten számára. Ez János feladata is, az apja proféciája szerint, hogy ezt tanítsa az embereknek, hogy egyedül bűnbocsánat által adatik meg, hogy jó legyen nekünk, hogy örökre jó legyen, hogy a bűnbocsánat számít egyedül, hogy boldogok legyünk a végén, és örökre boldogok legyünk. Bűnbocsánat, mert a bűneink tudnak elválasztani Istentől. A bűneink tudnak elválasztani örökre az ő országától. A bűneink tudnak elválasztani az örök boldogságtól, az örök élettől. És ezért, ami leginkább számít, hogy részesüljünk bűnbocsánatban. És Zakariás ezért örvendezik, hogy meglátogatott bennünket az Isten, mert hogy van lehetőség a bűnbocsánatra, van lehetőség a bűnöktől való megszabadulásra. És hogy ez öröm, ha van lehetőségünk arra, hogy a bűneink megbocsátassanak, hogy a szívünk megtisztuljon a bűntől, hogy szabadok legyünk a bűntől, ha van erre lehetőségünk, akkor ez öröm. Akkor is, hogyha fáj valami, akkor is, hogyha elszomorít valami, akkor is, hogyha elveszítettünk valamit vagy valakit. Ez számít, hogy a bűneink eltűnjenek az utunkból, hogy Istenhez mehessünk. És ez Jézus által lehetséges. És ezért öröm az advent, és ezért öröm a karácsony, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét az Isten. Elsöpörte a bűnt az útból, elsöpörte a bűnt az utunkból, eltörölte a bűnt az utunkból, hogy ő hozzá tartozhassunk örökké. Advent 4. vasárnapján az öröm van a középpontban, az oltár előtt ige is erről szólt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Igen, ha éppen elveszítettünk valamit, vagy valakit, vagy éppen nagyon fáj a lelkünkben, vagy a testünkben, hát akkor nehéz örülni. De mégis gondoljunk arra, hogy bűnbocsánatban részesülünk, hogy utunk van Istenhez, hogy részesei lehetünk az Isten országának, és az nem 40-60-80 évig fog tartani, hanem örökké. Dicsőség az Úrnak. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy az életünket, és különösen mostanában talán még jobban, mint régebben, bevonja valami sötét szomorúság, valami homályos érzéseink vannak, mert annyi rossz dolog, meg annyi furcsaság vesz körül bennünket, és annyira képesek vagyunk elveszíteni a reményt, hogy te tartod kézbe a dolgokat. Uram, bocsáss meg, hogy újra meg újra engedjük beleesni magunkat ebbe a hitetlenségbe, ebbe a reménytelenségbe. Uram, kérlek, hogy te emeld fel a lelki szemeinket, hogy téged láthassunk, hogy téged felismerhessünk, hogy téged érezhessünk, hogy téged tudhassunk a dolgok fölött, a dolgok mögött. Uram, erősítsd meg a hitünket, hogy nem a gonoszé lesz az utolsó szó, nem az ellenségé, nem a sátáné lesz az utolsó szó, hiszen te vagy az Úr mindenek fölött, és a te kezedben van minden hatalom. Kérlek, Uram, hogy add vissza az elveszített reménységünket. Erősíts meg bennünket, Uram, a harcra, hogy akarjunk, tudjunk harcolni a bűn ellen, a gonosz ellen, akarjunk és tudjunk kiállni a Te igazságod mellett és a szeretet mellett. Uram, kérlek, hogy éreztesd velünk, hogy Te meglátogattál és velünk is maradtál a Te szent lelked által. Amen.